Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Üdvözlöm Önöket. Üdvözlöm mai vendégemet, Pál Andrást.
Jó napot.
A Radnóti Színház színésze, ezt mindenki tudja, aki hallgatja ezt a műsort szándékosan, leszámítva azokat, akik véletlenül hallgatják az autóban ülve. Tehát Pál András a Radnóti Miklós Színház színésze, és úgy fogtam bele ebbe a műsorba előkészületileg, ahogy szoktam, hogy megnéztem, hogy én magam mit írtam róla korábban. Ez az óvatos duhajállás pont, mert volt már, úgyhogy beleszaladtam itt a mikrofonnál, olyan, hogy kritikus vétkem volt a kedves vendéggel szemben, és azóta ezt így megpróbálom előre tisztán látni. De azt látom, hogy én magát mindig pozitívan emlegettem, ha szóba került kritikában, írtam előadásra, amiben játszott egy ilyesmi, úgyhogy hú. Tehát egy tehetséges fiatal színész, tulajdonképpen arra tippeltem, hogy maga idősebb, mert olyan régóta itt van, mint előlévő színész. Nem is nem mondom meg hány éves, mert mi közünk hozzá, de hát szóval túl van a pályakezdő korszakon, jóval, lassan 10 éve végzett színész. És azon gondolkodtam, hogy én először magát a Tűzoltó című előadásban láttam, na örül ennek, akkor meséljen erről, én annyit mondok, hogy ez egy ritka szerencsés dolog volt, hogy ez tulajdonképpen azt hiszem vizsga előadás volt, bár nem színészi, hanem rendezői vizsga.
És színészi, akkor voltunk végzősök.
Aha, és hogy ez azonnal egészen rendkívüli módon úgy indult, hogy a Kaposvári Színházban repertoárra került, majd beválasztották a posztra, vagy valami így történt. Igen. Ez meséljen erről, hogy az a mosoly, amit így rögtön az említése kiváltott magát.
Igen, abban Barczi László osztályban végeztem, és elsőben volt egy szépernő vizsgánk, szépernő egy felvonásosokból. És akkor ez már akkor is olyan elég jól sikerült, vagy úgy nagyon szerettük, és a pesti rendező szakosokat is tanított a Babarc, és szintén tartott nekik egy szépernő, egy felvonásos kurzust, amiben a Molnár Keresztény Gabriella rendezte a vizsgában a Tűzoltót, és akkor jött ez az ötlet a Babarci részéről, hogy amíg az osztályunk végzős egyik vizsgája a Szent Iványi Állam volt, és akkor ezzel párhuzamosan mi ezt csináltuk a Csiky Gergely Színházban, egy másik, egy felvonásossal együtt, nem, az nem szépernő volt, és akkor így lett, így alakult ez ki. Tehát igazából végig is a Molnár Keresztény Gabinak volt ez a rendező vizsgája, de ugyanúgy nekünk is színész vizsgánk volt. Ezt nagyon-nagyon-nagyon szerettük, egy csodálatos anyag szerintem.
És érzed rögtön, hogy ez beüt?
Hát ezt így
megítélni. Jó volt maga a munka is?
Hát volt a munka, de hát tehát játszani és ilyen szövegeket elmondani, az csodálatos volt. Tehát, hogy az, hogy ez most kívülről milyen, az nem annyira, az nem foglalkoztunk, de aztán persze megtapasztalattuk, miközben játszottuk, hogy nagyon-nagyon szeretik a nézők.
Nem nehéz szépernő szöveget mondani?
Nem tudom, nem. Szerintem nem annyira. Megmondom nekem, tehát, hogy azzal, hogy mi elsőben már foglalkoztunk szépernővel, azzal már azért kicsit előbejebb voltunk ezzel a dologgal. Nem volt idegen ez a fajta nyelvezet.
Hol van a rendezőnő? Nem nagyon hallottam azóta.
Olyan, most legutóbb a Pesti Magyar Színházban rendezett.
Aha,
Anyegint.
Jaj, az Anyegint öcsém.
Igen. Uh-huh. Igen.
No, hát akkor ez itt már szóba került az egyetem, Kaposvár, ahol végzett, mégpedig az első színészosztályban, de mivel nem 18 éves volt, gondolom, hogy már előtte próbálkozott Pesttel?
Nem próbálkozott. Pesti vagyok, és kicsit zűrös volt a gimnáziumi éveim.
Jaj, de édesen tudják ezt fiatal emberek mondani.
Igen. Jó, hát nagyon rossz gyerek voltam, akkor egyenesebb leszek ebben a tekintetben. Tehát 4 gimnáziumban jártam, estén végeztem, tehát elegem lett a konvenciókból, vagy abból 8-ra járni kell, és minden nap készülni kell, és engem teljesen más dolgok érdekeltek akkoriban, mint mondjuk az iskola. És akkor egyszer csak így elegem lett ebből a rendszerből, és elmentem estire. És akkor egy év alatt elvégeztem 2 évet, meg tehát hiányzások miatt több helyen évismétlésre próbáltak utasítani, és akkor ezt én nem hagytam. És akkor így érettségiztem le végül is. De közben akkor még aktívan kosárlabdáztam, meg akkor volt egy csapatok, edzősködtem, meg közben csináltunk ilyen kult magazinot, meg színjátszókörök, tehát hogy ez úgy, tehát ugye jól el voltam, nekem ez bejött, ez az esti létforma. És akkor utána elmentem a Gémes Antos barátom húszórására, elmentem a Kolibri Színháznak a stúdiójába, a Dajka Margit stúdióba, de egyáltalán felvételiztem, tehát nem vettem én ezt komolyan. Nem érdekelt különösebbképpen, és akkor a Kolibri Színházban a pótanyám, a Panni büfés, ő nyomta be tulajdonképpen felvételi lapomat a színműre, meg Kaposvárra is, és akkor tehát abban az évben, amikor felvettek Kaposvárra, akkor felvételiztem Pestre is.
Hogy tesz az ember szert egy pótanyára a Kolibri büfében?
Hát ott voltam két évig, abban a légkörben, ez egy nagyon-nagyon családias, nagyon otthonos hely.
És a büfés érzékeny a színészi tehetségre?
Hát,
tudja, hogy kiben mi lakozik?
Azt nem tudom.
Simán el tudunk képzelni.
Hát igen, tehát ez is benne van, de hát inkább van nagyon komoly emberi szimpátiai szeretet, ami pillanatok alatt ki tudott alakulni. Tehát, hogy azért így vigyázott ránk, és az nagyon-nagyon-nagyon jó volt, meg próbált nevelni minket.
És akkor ebből...
És akkor engem hát első rostán kihullottam a Pesten, tehát teljesen felkészületlen voltam, hogy előző este küldött haza a büféből a Panni, hogy menjek már, mert holnap van a felvételim. Tehát nekem erről így fogalmam nem is volt, és nem is érdekelt, tehát én nagyon jól éreztem ott magam, meg akkor a Cejze Gábor levitt Szegedre, a Szegedi Pince Színház nyitó előadásába, akkor már én játszhattam Darvasi László darabban a főszerepet a Vizsgálat a rózsák ügyében. Nem, de csak rámentem, és akkor az a ser volt benne, és nem tudtam végigmondani egy verset. Tulajdonképpen, mert nem tudtam
kívülről. De magától nem tudtam. Ja, értem, tehát papírról kellett volna olvasni.
Tulajdonképpen, és mondjuk hogy a monológnak is hirtelen kapkodásomban olyanokat vittem, hogy Fodor Tibor második világháborús elbeszélései, aki nem más volt, mint az én drága nagyapám, és azt gondoltam, hogy az annyit sztorizott a második világháborúról, hogy valamit csak tudok blattolni róla. Hát nem nagyon díjazták ezt a címint, úgyhogy kiraktak, de hát a legnagyobb meglepetés akkor értem, amikor lementem Kaposvárra, kicsit elkéstem a felvételiről, és ugyanúgy bennült a babarcim mellett az asár, és akkor azt gondoltam, hogy itt a vég, és akkor a babarcim mondta, hogy szemétlink alak, de hogy jöjjön vissza, már érdekel. És akkor így.
És akkor Kaposváron nevelődött ki a szemétlink alakból munkás?
Szemétlink gangster vagyok most is, és ezt tartani fogom magam szerintem, de nem, tehát hogy tényleg azt nem foglalkoztam azzal, hogy színművészetire járjak meg, tehát ez nem érdekelt magában a munkába, tehát a Kolibriben is, tehát én nagyon imádtam dolgozni, és imádok mai napig, tehát hogy én úgy érzem, hogy megbízható vagyok ilyen szempontból, szóval néha elkések, vagy valami, de a melóban nagyon megbízható vagyok, úgy érzem.
Előadás maradt el maga miatt?
Nem.
Na most ez a kaposvári osztály, amit Babarczi László vitt, ez az első osztály volt, és úgy képzelem, hogy ennek voltak előnyei, de bizonyára voltak hátrányai is, hogy magukon járatták be, vagy... Tanulták ezt a dolgot?
Igen, én a hátrányt, én most nyilván az idő is megszépíti a dolgokat, de én azt gondolom, hogy elény lett kovácsolva mind abból a nehézségből, ami akkor ott körbevett minket, tehát nem voltak még kész a termeink. Nagyon sok tanár akkor tanított minket életében először, de ez közben meg sokkal inkább összehozó. Ja, semmi nem volt abban a városban, tehát ez egy szál élet nem volt, és nagyon egymásra voltunk utalva, 18-an voltunk ebben az osztályban. És ezért nem tudtunk már csinálni, mint melózni. És azt hagyták, tehát reggel 8-tól mi hajnali 4-ben voltunk, és dolgoztunk, és próbáltunk. És azzal, hogy azok a tanárok, akik akkor kezdtek el minket tanítani, egyrészt egy ilyen kaposvári szellemiségből adódóan szerintem eléggé ösztönös jó pedagógiai érzékük volt, másrészt pedig egy nagyon-nagyon személyes kontaktus volt, és párbeszéd az a kapcsolatban, hogy mi hogy. Tehát elvárták a visszajelzéseket, adtunk is visszajelzéseket arról, hogy ki hogy csinálja, és de hogy ettől valahogy sokkal szabadabb és bátrabbak mertünk lenni előttük, ami szerintem előny. Meg nagyon össze, tehát csak velünk foglalkoztak, és ez nagyon jó volt. Tehát, hogy maga a tanári kar is nagyon-nagyon figyelemmel kísérte, mind a szakmai, mind a magánéletünknek a bökkenőit, és ott voltak mellettünk és mögöttünk.
18 ember a sok, az tud egy egyfelé húzó közösség vagy osztály lenni, vagy ez a csoportosulásokat hozza magával egy ilyen létszám?
Természetesen vonza a csoportosulásokat is, de az összesség, de egy idő után ebből kifornak az ügyek. Lehet, hogy amikor a gimnáziumi rossz mintákat ledobva szorgalmasnak lenni nem ciki, hanem egy jó húzó erő és vagánysággá nem esül, akkor mindenki egy irányba kezd el menni, főleg, hogyha ott vannak ügyek, tehát egy vizsga, egy bármi, egy téma. És ilyen szempontból eléggé különlegesen jó közösség voltunk, úgy télen meg utólag is. De igen, persze, hát teljesen normális, de hát egy társulatban is vannak 18-an, sőt.
A Kaposvári Csiki Gergely Színház az úgy második otthonuk volt? Tehát
igen.
Kiterjedtek értelemszerűen.
Kiterjedtünk, meg bejártunk, meg beszöktünk nézni a próbákat, persze. Nagyon-nagyon-nagyon szerettek minket ott, és nagyon... Szóval akik nem tanítottak, nekik is nagyon fontos volt, hogy ott úgy vagyunk. Hogy itt leszünk, hogy az ő gyerekeik vagyunk.
Amikor végzés után Pécsre szerződött, én arra emlékszem, hogy helyből jó híre volt, tehát úgy volt fogadva Pécsen, hogy jön egy nagyon ígéretes fiatal színész, egy ifjú sztárjelölt, aki már ilyen színházi sztárjelölt, így értem.
Igen, tudom, de azt is megkacom.
Ezt érezte, ezt a várakozást, vagy ezt a pozitív érdeklődő fogadtatást?
Én arra emlékszem, hogy elég erős osztály voltunk. És én nagyon szerettem volna Kaposvára kerülni, és a rendezők is nagyon szerették volna, hogyha én oda kerülök, és azt úgy tudom, hogy ez egy ilyen bizalmas információ, nem mondja el senki. De hogy a Babarcival azt gondolta, hogy nekem, tehát hogy nekem majd, én majd máshol is meg tudom állni a helyemet, így a habitusomnál fogva.
Tehát hogy nem kell,
igen, tartani. Igen. És természetesen a másik ügy pedig az, hogy drága Barikó Tamás tanárom volt. Tehát, hogy szerintem az a fajta hírem, vagy hírünk azonnal jöhetett, hogy a Tamás azért elég jól ismert minket, tehát ő nem lutriból, nem egy-egy vizsga megnézése alapján szerződtetett minket, hanem dolgozott velünk.
Most hallgatunk egy kis zenét, jazz lesz, és aztán folytatjuk. Thank you. ahol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kunszombat délután Pál Andrással beszélgetünk. Fiatal színész, de volt még fiatalabb is, amikor Pécset elkezdte a pályát. És én azon tűnődtem a pécsi korszak és az utána következő alapján, hogy sokáig magában elsősorban a pozitív drámai hőst látták, és aztán ez valahogy változott azóta, és mostanra inkább negatívokat, hát ha nem hülye szó ez itt, hogy negatív, de hát végül is arra emlékszem,
fattyúkat.
Emlékszem arra, amikor a Jó Stockmant játszotta a Stockmant testvérpárból Pécsett a népellenségében, és akkor most meg az összes Karamazov gyerek közül a Szmerdjakovot kapja, és a Lírben pedig a másik negatív figurát, a fattyút, a rossz fattyút, a jó törvényes fiú mellett. Ez biztos, hogy ez tulajdonképpen jó, hogy nincsen egy, tehát hogy nem maradt egy skatujában. De vajon ezt mi hozza? Mit gondol erről? Az idővel a maga karaktere változik, külseje, vagy egyfajta belső? Tehát hogy most miért ezeket hívja elő? Vagy tulajdonképpen arról van szó, hogy magát még mindig próbálgatják ebben, abban, amabban?
Ezt nem tudom, ez egy... Hát ez kiért? Ki, hogy próbálgat? Nem tudom, hogy próbálgatnak-e. Én inkább azt gondolom erről, hogy azt merem hinni erről, hogy akár egy Stockmann például, nem mondjuk...
Jó, nekem Stockmann magának, Stockmann,
is, jó,
nem úgy egyetlen így akkor. Igen?
De mondjuk rá egy évre a harmadik Richard voltam.
Gyorsan ment, igen.
Tehát, hogy az ő se egy, igen, tehát, hogy egy, a netto romlás az hát azonnal, de csak azt gondolom, hogy ezekben a említ, hogy pozitív hősök, tehát azért Rómeót sose osztottak volna rám, és azt hiszem, hogy ezekben inkább a vívódó kétkedő valóra az életet kicsit egyesötétebben látó emberek azok, vagy karakterek, amik engem megtaláltak ezek mentén is, és azt hiszem, hogy inkább ez lett felfedezve, hogy ebből bennem van sok.
És ehhez ez kell is? Tehát, hogy mondjam, egy boldog ember nehezebben tud egy boldogtalan hőst eljátszani?
Én ezt nem tudom, ez biztos, hogy alkati dolog is. Tehát én alapvetően egy elég vidám természetű ember vagyok, és nyitott is vagyok egy bizonyos pontig, de azon belül, vagy aki egy picit ismer, az tudja, hogy nagyon-nagyon könnyen beborulok, és ott el is időzök sokat ebbe a borultságban, és szerintem ez biztos, hogy hordozom is külső egyeimben.
Uh-huh. Az is valószínű, hogy ez sokkal termékenyebb állapot, mint a hát ez a boldogság se jó szó, de hát szóval az...
A kiegyensúlyozott. Igen, én ebben elég hiszek. Uh-huh. Én ebben elég hiszek, hogy ez a fajta kétkedés és örök megkérdőjelezés, ez azért majd bízom benne, lehet, hogy csak magamat nyugtatom, de hogy ez fejlődésé tud válni. Igen, hiszem.
És még lehet, hogy kiderül, hogy egyfajta révbeérés az akkor.
Volt hasonló, de érdekes dolgot feszegettünk, nem is tudom, pont volt valami interjú, és vagy ez szóba jött, ez, hogy nem tudom, azért, hogy kiegyensúlyozottabb, meg jobban legyek önmagammal, elkezdtem jógázni. És akkor így már jógáztam otthon is reggel, 3 hónapig. És egyszer azt éreztem, hogy bemegyek reggel 10-re próbálni, nem tudom, valakinek el kell nyiszatolni a torkát, egyszerűen megcsinálom technikailag, de hogy nincs sem, nem, annyira megnyugodott az idegrendszerem, hogy nem, azt éreztem, hogy én nem vagyok ott ebben a dologban, hanem csak teljesítem a nem tudom, már meglévő eszközeimmel azt, ami úgy nagyjából az lehet. Csak én éreztem azt, hogy hiányzom ebből az egész mögül. Az én indítatásom, az a mocsokság, hogy ez mégis milyen eljutni odáig, hogy valakinek megnyiszatolja az ember a kis torkincelején. Tehát, hogy és akkor köztül figyelgettem magamba, és este sem ment jobban az idegrendszeremnek, ez is abba hagytam a fenébe.
Hát egyebek között ezért is tulajdonképpen ilyen veszélyes pálya a színészet, hogy annyira átmegy minden idegrendszeren, testen, lelken. Igen, most az jutott eszembe, amit a három nővér lányok meséltek a katonában, hogy olyan sokáig játszották, hogy a végén valószínűleg már ne kelljen többet boldogtalanít, szóval nem bírja azt az embert, tehát annyira megviseli. De mondjuk maga még ezen a felén van a dolognak, hogy jó, ha ez van hozzá, mert ez ad egy lelki támaszt, vagy biztonságot a szerep megformálásához, amennyiben. De különben magának van humora, tehát maga a vígjátékban is elég könnyed.
Én nagyon komoly ripacs vagyok, ha azt nézni.
Ha erre célzok, vagy...
Igen, szerintem.
Tehát, hogy nem idegen terep, az sem.
Nem, és nagyon-nagyon szeretem. Tehát az egy ilyen kimosakodás. Az annyira nehéz technikailag, hogy annyira a toppon kell lenni, vinni az energiát, vinni a néző figyelmét, a ritmust, a nem azt. És mégis persze megtámasztani azzal az igazsággal. Tehát én azt is nagyon élvezem, és abban is nagyon tudok fürdőzni.
Az könnyebben megy technikából?
Ez összehasonlíthatatlan, tehát sokkal nehezebb bizonyos szempontból. Jobban megterhel 3 órán keresztül nevettetni, iszonyat koncentráltan odafigyelve, pont halálpontosan, az fárasztóbb, mint valami komolyabb drámai hősben ráereszteni magad egy dologra, amire persze mondjuk előtte egész nap készülsz, vagy 2 napig, hogy azokat a tévsebeket feltépked magadban, és alkalmazni, használni merd. Az máshogy merít ki, az lelkileg merít ki, de fizikailag az kevésbé. Egyikből mosom át a magamat a másikba.
Majd ezen a jó vonalon a Mohácsi kapcsán még tovább megyünk. Örömmel emelgeti a szemöldökét, de még azt meg akarom kérdezni, mert Szmerdjakov már szóba került, hogy ha magán múlt volna, hogy választhat, akkor a 4 Karamazov fiút közül melyikre gondolta volna azt, hogy na, ez az, ami nekem a legpasszolósabb?
Hát én biztos az Ivánt osztottam volna magamra.
Akkor meglepte Való Péter ezzel a
Szmerdjakovval? Meg, de nagyon örültem neki. Nagyon örültem, és annak is nagyon örültem, hogy most a mienségétől függetlenül, hogy egy olyan dolgot próbáltam ki benne, amit én még soha életemben előtte nem csináltam, és ez nagyon izgatott. Nagyon izgalmas volt nekem, az nagyon-nagyon örültem.
Olyan színházban van, ahol a klasszikus drámák, klasszikus színjátszás, az úgy otthon van. Tehát ez magának fekszik? Vagy ez jó, tehát örül ennek, tehát nem szeretne alternatív, vagy szeretne alternatívabb lenni, vagy?
Hát én bármi szívesen vagyok, tehát én azt gondolom, hogy egy színésznek minden evőnek kell lenni. És ne is a... Szerintem, vagy én pont azt imádom ebben az egészben, hogy kiváltam, mióta Budapestre kerültem, hogy annyiféle fajta rendezővel lehet dolgozni, ami annyiféle játékstílust követel meg, amihez annyiféleképpen lehet alkalmazkodni, és én ezt nagyon élvezem. És azt is nagyon élvezem, hogy egyre kevésbé félek. Mert a tehetségtelenségemtől attól tulajdonképpen hetente egyszer-két, tehát egy-két napra biztos, hogy elborulok, de attól egyre kevésbé félek, hogy tudok-e figyelni arra, hogy mit követel meg ez az egész rendszer, egy adott rendező darab, tehát én azt úgy én szeretek ilyen mindenfélét kipróbálni, és az alternatívok is nagyon gonzanak, és játszottam is egy-két alternatív ügyben.
Most akkor ezt ismételjük meg, tehát hét napjából kettő napon
teljesen kétségbe esek a tehetségtelenségem okán.
Értem.
Viszont egyre bátrabban.
Tehát reggeltől estig függetlenül attól dolgozik.
Teljesen, persze, igen. Ez úgy jön. Kopogás nélkül beront. Igen. És ugyanakkor meg azt tapasztalom próbafolyamatokban, hogy egyre bátrabban nyúlok mindenféle szélsőséges eszközhöz ahhoz, hogy megtaláljam azt a stílust, játékstílust, amit az adott rendező, helyzet, darab megkíván. És én ezt nagyon-nagyon élvezem. Nagyon szeretek megtanulni sokféleképpen játszani.
Akkor ezt mondjuk értem azt, hogy nagyon sokfelé játszott. És olyan is volt, hogy két helyen próbált egyszerre. Tehát, hogy nagyon keresi a munkát, és sokféle munkát, sokféle emberrel, sokféle.
Igen.
Tehát azt reméli, hogy minél többet tud, annál biztosabb lesz. Mert hogy minél több fejen tudja próbálni magát, annál...
Hát igen, mert annál frissebb maradok.
Na, hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n, Pál Andrással beszélgetünk. Akinek eddigi pályáján volt több város, több színház, és nagyjából az volt a helyzet, Pécsen töltött 4 évet, aztán a Magyar Színházban 3-at körülbelül, most a Radnóti tagja, hogy nem nagyon kellett döntenie, mert a helyzetek változtak, amik aztán hozták a maga váltásait. Körülbelül jól mondom, hogy így alakult. Így alakult. Tehát bár azért nyilván döntött, mert nem feltétlenül egyfelé vezethetett volna az út, amikor valahonnan eljött.
Igen.
Nem? Hogy csinálta? Szóval gondolom a döntés azért olyan szakaszban érte, amikor nem a heti 2 nap elborulás volt. Itt hogyan mérlegelt? Hogy merre ment tovább szándékosan, tudatosan?
Amikor a Magyar Színházból megkerestek Pécsről, akkor korábban hívtak mondjuk Fehérvárra, mert nem tudom, de ez nem... Akkor úgy nem gondoltam, hogy nekem el kéne jönni Pécsről, és ez viszont a Magyar Színház akkor keresett meg, amikor már tudtuk, hogy pályázat lesz, és hogy a Tamás nem valószínű, hogy meg fogja kapni. megint, és akkor mertem ezt a döntést meghozni, amiben egyébként drága Ensza Bosonyi bácsi segített, aki azt mondta, hogy te hülye vagy, hát ha hívnak, menni kell, mert aztán tudod, mi van? Nem hívnak. És
igen, mindig jókor jött el egyébként, nem az utolsó pillanatban, hanem korábban.
Igen,
amikor
igen,
még mindig, volt választási igen, lehetőség, igen, és nem ragadtott.
Igen.
Ez tény.
És mondjuk a Magyar Színházban nagyon izgatott, hogy régi osztálytársaimmal, régi egy-két kaposvárival is találkozni lehet, és egy új fajta szerveződés indul, az mindig izgalmas abban részt venni. Hát csak aztán, hogy ugye beborultak a dolgok, az anyagiak mentén indult el a bomladozás, és akkor igazából ott töltött 3 év alatt többet játszottam máshol, mint a Magyar Színházban. Akkor sikerült együtt dolgoznom Orlaival, Belvárosiban, Fehérváron, Miskolcon. Szóval akkor úgy máshol voltam.
Miskolcon mit csinált?
Hideg gyermeket.
Mert Miskolcon ott tartottam egy ponton egyszer, hogy Hamletet fog játszani, de aztán nem játszott.
Hát igen, erről az akkor igazgatót kell megkérdezni. Én ezt most nem mesélném el, ezt a históriát.
Tehát mondjuk nem magám volt.
Hát
jó. Igen, és akkor jött a Brannóti Színház aztán. De még a Magyar Színházból eszembe jutott a Macska forró bádogtetőn, amivel bulvárosságok címoldalára
került,
és azt hogy ott a premieren baleset érte, és őt annyira mulattam, mert úgy fogalmaztam, most ezt így keresgéltem, és úgy fogalmazták meg, hogy annyira izzadt a tenyere, hogy kicsúszott a kezéből az üveg, és összetört, és elvágta a kezét. És csak annyit akarok erre visszatérni, hogy erősítsem meg, én a főpróbát láttam, amit hát éppen végigjátszottak, de nekem úgy rémlik, hogy iszonyatos sok üveg volt abban a díszletben.
Rengeteg.
Ugye? Igen. Tehát, hogy az ott gyakorlatilag minden csupa üveg volt, tehát hát akik kihívták az Isten haragját maga ellen azzal a díszlettel.
Hát ki? Az ágy rész az úgy volt megcsinálni, ez egy óriási ilyen plexi valami volt, aminek egy újnyi nyitója, és hát volt súlya. Uh-huh. Tehát betugtad a kis újjacskádat, azzal húztad fel, és azzal tudtad kinyitni tulajdonképpen, mint egy ágynemű tartót az ágyon. Amiben tárolta játszott emberek a piát, és az csúszott ki, tehát itt egy új, hát valóban biztos vízzat volt, meg nem tudom.
Ja, de valami, rögtön valami viszkis üveggel hozták össze a cikkben, tehát hogy a viszkis üveg.
Persze, hát azonnal meg kellett, valóban egy viszkis üveg volt, amiben egyébként jégeste volt, és tehát, hogy maga ez, vettem ki az üveget, és az esett rá, és az nyiszat volta.
Te végig játszottál, vagy hogy volt abban?
Nem, mert nyomtam tovább, csak annyira vérzett, hogy ha jól nem hiszem, talán a Sándor el a második sorból felállt, és azt mondta, hogy Andris, hagyd abba. Tehát így.
Ott a bemutatón?
Igen.
Komolyan?
Igen.
Az én kollégám?
De már így spritzkolt minden, tehát hogy...
Ja, lehet, hogy az első sorban már véresek lettek.
Ne, nagyon vérzett. Tehát tényleg borzasztó, hogy én megpróbáltam elrejtegetni, és nyomtam tovább, de már láttam, hogy a Szijjesimi bácsi is, aki az apámat játszott, hogy már nem csinálja. Tehát, hogy ez ijedelem volt.
És aztán olvastam, operálták, és egy jó darabig nem játszott.
Igen.
És ez üzemi baleset is ilyenkor... biztosítás, kártérítés, valami?
Hát utána ezek kiderült.
Kérdés, de csak
akkor nem volt annyira... Hát ők kiderültek azért dolgok, hogy nem úgy vannak a biztosítások a színházban, ahogy kellene lennie. Értem. És hát így természetesen eléggé ráfaragtam, vagy szóval.
Na, közben most így ránézek a papíromra, és azt látom, hogy francia rodugrás, ami most akkor egy mohácsi alfejezetet nyitunk, aminek az volt az érdekessége, hogy ez a Pécsről való eljövés után egyfajta ilyen pécsi utórezgés, mert hogy azt ott tervezték, vagy be is mutatták, és ott több szereplő onnan aztán eljött, és akkor itt játszották a Centrálban. Ez egy mohácsi volt. Maga akkor már sokat szor játszott mohácsival, és tulajdonképpen arra gondoltam, azt próbálnám itt firtatni, hogy nem féle a színész olyankor a mohácsitól, amikor nincsen eredetileg darab. Mert van, amikor van elő darab, sőt, van, amikor van előadás előkép is, ilyenhez is volt szerencséje az Istenítélet kapcsán, de az nem rémisztő, amikor az ember úgy megy el egy mohácsi előadásba, hogy tudja, hogy vagyunk néhányan, és a darabból majd ott lesz valami.
Ez egy speciálisabb ügy volt, mert a Szabó Verával mi Pécsen csináltunk egy társulatot, keresztúzott társulatot, amivel ott az ilyen underground körökbe próbáltunk izegni, mozogni, és én felhívtam az Isót, hogy Mohács Istvánt, hogy nincsen valamilyen, hogy egy felolvasó színházat szeretnék csinálni, és hogy nincsen valami darabja, és mondta, hogy de jó, hogy hívsz. Van egy kezdemény, elég kevés oldal volt meg benne, de nagyjából a fejében meg volt a terv, hogy mifelé vinni, és írjuk is meg együtt, mert a pályázat le kell adnom. Tehát nagyon kapóra jött neki. És akkor ezt megcsináltuk, Miklós Melánia segített még benne. És akkor ez elkészült, és akkor megcsináltuk a felolvasó színházat ebből, ami iszonyat nagy siker, nem iszonyat nem bár siker lett. És akkor a Isó akarta, hogy megcsináljuk a színházba is, akkor már utána a Janó is belement, meg a Balikó, meg mindenki, és addigra tényleg elszerződtünk. Onnan többen, akik ebben benne voltak, Herceg Adri, Urbán Tibi, meg a Szabó Vera is. És megcsinálta Janó ezt Pécsen, de az Isó, hogy mindenki ragaszkodott ahhoz utána, hogy ezt az eredetni, nagyjából az eredeti bandával ezt csináljuk meg úgy, hogy sétálva, felállva, nem felolvasó színházként.
A felolvasó színházhoz képest, ez az élő színházhoz sétálva. Igen, és akkor ezt nem is a János rendezte, hanem az István?
Igen.
Igen, tényleg így volt.
Igen.
Uh-huh. Igen. Tehát magának fekszik a Mohácsi?
Nagyon.
Nagyon.
Hát én nagyon szeretem.
És akkor maga ilyen csillogó-villogó is bemondja a poénokat a szövegben?
Nem mindig, tehát mi igyekszem, de nagyon sokszor le vagyok fagyva, meg azt sem tudom, mi van, meg fingom nincs a szerepemről, bocsánat a szóért. De igaz. Tehát nem olyan egyszerű, de mégis van valami, számomra van egy olyan légköre és egy olyan aurája itt magának, a Janónak, meg az egész, ahogy hozzányúl, és nem csak a roncsolt szövegről beszélek, hanem ahogy megközelít egy-egy problémát, az engem lenyűgöz, és érdekel, és tanulni akarom. De persze nem mellesleg akkor voltam főiskolás, amikor mondjuk láthattam csak egyszer próbáit, hogy próbálják. Hogy nem hittünk a szemünknek, amikor egy hétig minden nap bejártunk a próbára, és ugyanúgy ültek, és nem tudták, hogyan tovább. És hogy utána mi lett abból. Szóval ez engem ez teljesen elvarázsolt. És akkor nem mellesleg volt szerencsém nagyon mélyen tisztelt és szeretett Kovács Zsolttal együtt dolgozni az Elveszett Levélbe, aki nagyon tudja ezt. És ott például két hétig nem próbáltam. Néztem, hogy én játszottam az öccsét, és néztem, honnan. Fantasztikus volt. Igyekszem ezt tanulni, meg nagyon hat rám, tehát tudom, a gondolkozásomban is, meg akár a civil életemben is, de hát azért nem könnyű ügy.
De amikor a Radnóti Színházba jön Mohácsi rendezni, akkor maga ott gondolom egy tám oszlop számára, nem?
Nagyon remélem, igen.
De ez a csillagoség.
Azt nagyon-nagyon szerettem. És nekem az egy nagy szerencsém is volt, nekem az volt az első bemutatom a Radnótin. És hát persze ott volt tehát akikkel a Moha stábja, akik szintén nagyon rég barátságot ápolunk, és szóval nekem az egy nagy könnyebbség volt. És egészen felszabadultam, úgy érzem felszabadultam, tudtam dolgozni benne.
Akkor ez mondjuk egy szerencsés indítás volt a maga számára, igen, ebben a társadalomban, ebben mutatkozni meg.
Igen.
Ott jól ment? Befogadták magát Mohács is túl, Mohács nélkül?
Nagyon nagy szeretet van ott, teljesen meglepő. Tehát, hogy Igen, az ember retteg, fél, nagyon rosszak a védekezési mechanizmusai, új helyre kerül, azt hiszik róla, hogy nagy a pofája, vagy nem tudom, tehát mindenkinek ugye ez más, más kiről mit látnak elsőre, vagy gondolnak, hogyan ítélik meg, és ezeket pontosan tudja is hordozza, mint keresztet, de valahogy a Radnóti így ez nem volt ilyen nehéz, szóval nagyon, nagyon hamar befogadtak, és kíváncsiak is voltak rám, és ez még mindig így van, is kölcsönös.
Most itt hallgatunk egy kis zenét, és aztán az utolsó felvonást még teljesítjük. Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják. Pál Andrással beszélgetünk, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. A Radnóti Színháznál tartunk, ahol lenni jó, ezt már tudjuk. Eszembe jut, hogy Kovács Adél Pécset volt a mamája.
Igen.
Volt szerencsére a mamájának tudni a hosszú út az éjszakában. Igen. Tehát akkor őt ismerte.
Igen, igen, és nagyon-nagyon jól dolgoztunk együtt. Igen, hát az is például előny volt.
Igen.
Hát ezt
most hogy ő lesz az igazgató, ez felteszem, hogy ez egyfajta megnyugvás a társulatban.
Igen,
milyen, ugyanakkor nyilván lehet azért változásra is számítani.
Abban szerintem az egész társulat egyetért abban szerintem, hogy van szükség változásra. Tehát ez jókor jön, és kell egy kis frissítés, kell, hogy egy kicsit megrázzuk magunkat szerintem, tehát ennek a családias, szeretetteljes közegnek tud hátránya lenni, szerintem, hogy néha kényelmessé tudunk válni. És szerintem ez a dolog, ez nagyon jól fog jönni. Lesznek új társuk, új emberek, új bármi.
Tehát ez most nem olyan váltás semmi esetre sem, ami magát arra viszi, hogy el innen.
Nem. Meg az nagyon jól működött mindig, melyik szerencsére más színházokban is, hogy bárhová elengednek, ha valami megtalál és érdekel.
Na, erről jut eszembe egy jelenkedés, amiről mindenképpen akartam kérdezni, mert kicsit meg is lepett, most láttam, hogy benne volt, de ez az én soram, a Nemzeti Színházban az Egyeri menedékhely. Erre konkrétan egészen határozottan nem emlékeztem, hogy ebben benne volt, de ebben ez biztosan benne van, hogy ott tehát ebben a Rizsakov rendezésben a menedékhely összes embere kicsit úgy masszává olvadt ebben az előadásban. Ezt maga hogy érte meg, ez milyen élmény volt? Elment a Nemzeti Színházba, nem is tudom, hát nyilván a Rizsakov választotta, vagy nem tudom, hogy
került
oda.
Nyeszka Tilával volt szó arról, hogy szerződjek oda esetleg.
Ja, hogy akkor ő hívta már magát.
Ő, nem, igen,
akkor ebben hívták, arról... azt hittem, az Alföldi hívta talán korábban.
Nem.
Nyeszka Tila hívta. Igen,
hogy így ismerkedjünk meg, hogy akár akkor egy-két darabra elmenni oda, hogy ismerjük meg egymást. És akkor, amikor szóba jött a Viktor Rizsakov, akkor nem is volt kérdés, hogy én ezt mindenképp ki akarom próbálni. Hát nagyon-nagyon szerettem volna találkozni vele. Nagyon izgi volt, nagyon izgalmas volt vele dolgozni, vagy látni, hogy egy ilyen ember, egy ilyen más kultúrából jött, valaki olyan közelít meg ezt az egészet, teljesen más színház, mint ami valaha részt vettem. Izgalmas volt.
Gondolkodott azon, hogy mit tanult belőle?
Nagyon sokat, igen. Fejtsem ki. Eleve mondjuk azt, amire hagyott időt, vagy keresett időt, és talált is időt, az a fajta kísérletezés azzal, hogy mi is ez az egész ügy, ami a darab, vagy ahogy ő, tehát nyilván nekik ez olyan, nekünk az ember tragédiája, tehát hogy ott valaki csövesekkel csinálja, nem? Tehát, hogy ez nem, nekik az már nem teljesen, valami teljesen más próbálnak keresni benne, és akkor ezek mentén egy kisfajta tréningen indult a próba folyamat, ami izgalmas volt, hogy mennyire rég volt ez az én életemben, és milyen nehezen lépek ki a komfortzónából, hogy milyen nehezen tudok mondjuk tréningezni ilyen látszólag egyszerű koncentrációs gyakorlatok mentén keresgélni magamban azt a közömet a bizonyos dolgokhoz, az nagyon végtelen izgalmas volt. Megtanulságos, tehát arra, hogy ezeket vissza kell ezekbe vissza kell találnom magamban. Ezeket valaha tudtam, és szerettem, és teljesen elkoptak a gyakorlatban. Ez tanulságos volt. Mennyi mindent rutinból old meg az ember kényszerből, tehát azért 6-7 az nem olyan sok egy előadásra. És a Rizsakovnak több ideje is volt, és jó sokat próbáltunk, és kifejezetten ezek miatt szerintem. Nehéz volt az a közeg. Mindenki nagyon sok helyről jött, tehát nagyon furcsa volt. Nem lett az előadásban abban azok az emberek, de nem lettünk egy társulat, vagy egy ilyen nagy ügy, tehát ott voltak szerintem csoportosulások. Ami szintén nagyon tanulságos volt, egy ilyen félig kívülállóként végignézni, hogy ki hogyan reagál, és ki hogyan működik ebben a közegben az akkori hangos nemzeti igazgatóváltás mentén. Szóval ez izgalmas volt.
Játszani is jó volt?
Néha volt nagyon jó volt játszani. Néha pedig kín. Nagyon jó volt játszani, amikor megtörtént. Én soha nem, sajnos, vagy remélem, ha majd dolgozhatok vele, jobban közele fogok kerülni ahhoz, hogy mit akar, vagy mi is ez a dolog. Nem hiszem, hogy pontosan megértettem. megértettük. És ha viszont valamit megéreztünk ebből, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Akkor tényleg egy ilyen, amikor egymásra figyelés, egy ilyen egységként, egy emberként mozogtunk ezen az egészen. Ami a darab pályája, nem tudom, az feladatunk. Máskor viszont meg, amikor érezted az első megszólalásnál, hogy hogy ez nincs, akkor nagyon kín volt.
De azt képzelem, hogy ebben a Töröcsik Mari aznap esti koncentrációja, diszpozíciója is vezérfonal lehetett, vagy nem?
Nem. Hiszen hát erről is szólt, hát annyira, így, ami, tehát hogy ő teljesen külön van ettől a, értem, ettől a masszától. Igen, és inkább az, hogy mi hogy tudtunk a Mari körül, kivel egyébként, szóval az meg egy másik dolog, hogy végtelen hálás vagyok, hogy vele egy színpadra állhattam, és megpuszíthatom az arcát, ha találkozom vele, hát ezek a nagyon nagy dolog. Hát ez volt a Rizsakovos ügy. De például ott is, hogy találkozni az ő tímével, tehát a jelmeztervező, díszletjelmeztervezővel, a videóssal, szuper, nagyon jó fejemberek voltak. Ez nagyon izgalmas volt, hogy teljesen másonnan jönnek, teljesen máshogy közelítik meg. És az a fajta dolog, hogy több idő egy próba folyamat, mert nekem az mindig nagyon, engem az mindig vonzott. Én nagyon hittem benne. Most ha csak a Moára gondolok, Kaposváról. Az lehet jó. Közben a másik oldal az pedig az a mi gyáriságunk, de ott az is tud működni. Tehát mondjuk akár a Alföldivel egyszerűen simán működik, szóval össze lehet rakni egy Lír királyt kevés próbával. Szóval izgalmas, hogy ki hogy miből. És én nagyon szeretem mind a kettő fajtaságot. Szeretem ezt a két szélsőséget.
És most mire készül, kérdezném még, és akkor erről eszembe jutott, hogy készül-e? Tehát ha tud egy szerepet, amit majd elkezd próbálni, akkor előtte, korábban az már foglalkoztatja-e valamilyen módon?
Hát nagyon foglalkoztat. De például én abban nagyon, nekem például a Karamazov testvérek, nekem az egy nagyon kedves olvasmányom volt a kamaszkorom végén, tehát imádtam. Azt tudom, hogy imádom. És újraolvasgattam, tehát hogy elkezdtem nyáron, és nem akart valahogy én ezektől úgy, abban is nagyon hiszek, hogy az a könyv, ami lekerül, szövegkönyv, ami lekerül elém, az van. Tehát az, hogy a regényben hogy volt, és az hozzáad, vagy elvesz, vagy én ezekben nem hiszek. Én ezekkel nem szeretek foglalkozni, mert erdőbe visz engem. Meg szerintem a produkciót is. Itt van egy könyv, az. Ebben nagyon hiszek. És ezért úgy érzem, hogy sokkal, vagy megpróbálok naivan, szüzen, nyitottan rátekinteni arra a könyvre, ami van. De most mondjuk a Glenbait fogjuk csinálni, de elolvastam. De nem úgy olvastam el, hogy én majd azt játszom, akkor ez, hanem csak úgy, ilyen felszínesen olvastam el, teljesen szándékosan.
Tehát megpróbálja úgy tisztán és üresen tartani a fejét.
Igen, szerintem ez nagyon fontos, vagy nekem ez módszerem.
És például mondjuk biztos, gondolom, olvasta a Jadwiga párnáját, talán mielőtt játszotta, és akkor eszébe jutott arról saját maga? Arról a figuráról?
Bőven.
Igen?
Bőven. Igen. Nagyon. Fölfaltam azt a könyvet. Fölfaltam. Nagyon. És hát amikor megkaptam, volt öröm. Volt öröm a szívemmel.
Jó, hát akkor most én ezzel a kapcsintós mosolyával búcsúzom, amit sajnos a rádióhallgatók nem láttak, de így kiközvetítem. És hát akkor ezekben a mosolyokban bízom. Én majd is. Legyenek, jöjjenek. Jó, köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Pál András volt a vendégem ma, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor. Én Stuber Andrea voltam, nem biztos, hogy a hangomon ez hallatszott ma, de majd a legközelebbi alkalomra visszahozom a saját hangomat. Viszont hallásra!